Az elmúlt hónapban az úgynevezett szinoptikus evangéliumokról beszéltünk, ami a Máté, Márk és Lukács szerinti evangéliumok. És már akkor említettük, most ugye folytatjuk Jánossal, hogy ez az evangélium más, mint az első három. Persze, az előző három evangélium is egyedi volt a maguk nevében, hiszen pont ezt hangsúlyoztuk akkor, hogy van különbség a tartalomban is, a céljukat illetően is, de mégis azért is nevezik őket szinoptikusoknak, mert egy gondolati íven halad az esemény, a történetek, a példázatok, és néha még szó szerint is azonos egy-két igevers. Na most ehhez képest a János evangéliuma az 93%-ban teljesen új tartalmat ad Máté, Márk és Lukács leírásához képest. Tehát sokkal a nagyobb része teljesen újdonságként érhet minket, amikor végre eljutunk ehhez a könyvhöz. Ennek oka lehet az is, illetve valószínű, hogy az, hogy János legkésőbb írta az evangélisták közül a könyvét, már idős emberként, 50 évvel, vagy talán még később is, Jézus Krisztus szolgálata után. És amikor ő tollat ragadott, már ismert volt a hívő körökben, és kézről kézre adták Máté evangéliumát, vagy akár Márkét, Lukácsét, és ő nem akarta megismételni a már közismert mondatokat, hanem más szempont alapján, más súlyokkal akarta összerendezni saját visszaemlékezéseit, és egyébként, amit rábízott Isten. És ezért egész más képpen mutatja be is számunkra az Úr Jézus, noha ugyanazt az Isten fiát ismerhetjük meg, akit a korábbiakban tárgyalt evangéliumokból is. Ő nem az életét vázolja Jézusnak, hanem őt magát mutatja be, mint Isten fiát. De tegyük hozzá, hogy ez nem azt jelenti, hogy az előző három evangélium is életrajzi mű lenne. Távolról sem életrajzi leírások az evangéliumok. Már csak azért sem, mert gondoljunk bele, hogy Jézus Krisztusnak az első 30 évéről, amit élt a Földön, semmit nem tudunk jóformán. Tehát nem lehet egy életrajzi műként tekinteni erre. Igazából az ő földi pályájáról egy nagyon kevés szakaszba nyerünk bepillantást. Csak Lukács az, aki, és erről szintén említést tettünk, aki megemlít egy kis epizódot 12 éves Jézus életéből, amikor a templomba elkerül a szüleitől. 30 évig semmit nem tudunk, és aztán valamilyen szempontok szerint rendezve a történeteket tárják elénk azt az utolsó 3 évet az evangélisták. Nem életrajz tehát ez. Nem is csupán elbeszélés, vagy valami regényféle. Nem is egy dokumentumszerű leírás, de mégis mindegyikből egy kicsi, hiszen ez is, az is egyfajta új irodalmi kategória is az evangélium, ami azért adatott és azt a célt szolgálja, hogy bemutasson számunkra, kijelentsen számunkra egy személyt, az Úr Jézust. Nem a cselekedeteit, nem a szolgálata napjait bemutatni, hanem őt magát, mint felkentet. Görögül, vagy latinosan ez úgy hangzik, Krisztus. Héberül pedig Messiás. Ez az evangéliumok célja, és ez János evangélistának is a célja, amit elénk tár. Persze, izgalmas feladat és nem hiába valóság összefésülni és nézegetni kronológiájában, hogy az egyik esemény hogy halad a másik után, időrendbe állítani ezeket a történeteket, amit úgy néz ki, itt Jánosnál néha felrúgja az időrendet a történetekkel, de éppen János az, aki segít mindemellett mégis időrendbe látni Jézus szolgálatát, mert János rendszeresen megemlít ünnepeket, amikor felment Jézus például a húsvét ünnepén Jeruzsálembe a tanítványokkal, és megemlít más ünnepet is visszatérően évenként, és ezeket egységben látva bontakozik ki a 3 éves szolgálati ideje az Úr Jézusnak. Mert Máté, Márk és Lukács evangéliumát olvasva ez akár 1 évnek is tűnhetne. Nem kapunk tőlük támpontokat. Tehát a történeteket, az eseményeket tekintve, mintha egy dokumentumfilmben gondolkodnánk, nem teljes a leírás. Hogyan is lehetne teljes, hiszen sokkal több dolog történhetett, mint amit egy pár oldal magába foglalhatna. De kijelentését illetően tökéletes. Tökéletes kijelentést nyerhetünk az Úr Jézusról ezekből a könyvekből. Így írja ezt János a 20. fejezet 30-31-es versében. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Sok minden mást is írhatott volna még János, mondja, hiszen magas kort is élt meg, szemtanú is volt. Sok mindenről beszámolhatott volna, de nem ez a célja, hanem hogy elénk tárja, kicsoda az Isten fia, és hogy higgyünk ő benne. Higgyünk ezek által a beszámolókat, és nem megismerjük ezeket az adatokat, vagy ezeket a csodákat. Nem az a cél, hanem a hit. Ezek által hitre jussunk. És azt hiszem, hogy mindazok, akik olvastuk, és szeretettel gondolunk vissza ennek az evangéliumnak minden szavára, tudjuk, hogy el is érte ezt a célt János. És így elevenedik meg előttünk az ő szavain keresztül az Úr Jézus. Hogyha csak ez a könyv volna benne a Bibliánkban, és nem is volna más, már akkor megvolna minden fontos dolog, amiről tudnunk kellene. Ugyan ezt a mondatot elmondhatnám más bibliai könyv kapcsán is, de mégis nagyon különleges szerepe van a János evangéliumának. Olyan kulcsfontosságú mondatokat találunk, mint például a János 3.16, amit könyv nélkül is ismerünk talán mindannyian, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Erre a mondatra mondta azt Luther, hogy evangélium dióhéjban. És használjuk mi is ezt a kifejezést, mert valóban teli találat, ebben a mondatban benne van minden, amit az evangélium el akar számunkra mondani, amiért örömüzenetnek hívják az evangéliumot. Vagy olvasok egy másik rendkívül fontos igét, verset. János 11. fejezet 25-ös versét. Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Aki meghal és hisz, ha meghal is, él. Ez egy olyan mondat, amiért érdemes az egész Bibliát végigolvasni, hogy idáig eljusson az ember. Az Ószövetség nem is nagyon beszélt ilyesmiről, ilyen konkrétan. Sok minden úgy gyökerébe, árnyékban ott volt már az Ószövetségben is, de ez a mondat, ez már a virág. Kinyílva és odatéve mi elénk. Jézus Krisztus, a feltámadás és az élet. Egyszer beléptem egy liftbe, és az volt a lift falára írva, hogy a halál biztos, az élet nem. Van tömör, de egy egész filozófia van benne. A halál biztos, az élet nem. Mit mond ez? Nem láttunk még senkit, mondja az ember, aki visszajött volna a halálból. Viszont láttunk már nagyon sok mindenkit, aki meghalt, és tudjuk, elkerülhetetlenül ez a vég. Nem kerülheti el az ember a saját halálát, és ez biztos, semmi más nem biztos az életben. Hiszen minden még változhat, megtörténhet, vagy nem történhet meg, de ez elkerülhetetlen. És ha ez így van, akkor vajon ennek a fényében mit ér az élet? Hogyha úgy is meghalunk, mi értelme van bárminek? Van-e értelme a sikernek? Van-e értelme egy nagy életpályának? Az értékek egyáltalán, hogy nyer bármi is értéket, hogyha a vége az kikerülhetetlenül, hogy meg kell halnunk. A halál biztos, és ennek fényében az élet az egyáltalán biztos-e? Élete ez? És eszünkbe juthat a Prédikátor könyvének a bevezető, indító gondolata, hogy mi haszna van az ember fáradozásának a nap alatt. Itt a nap alatt mi haszna van bárminek, hogyha úgyis lezárul. És ebbe a gondolatba robban bele az Úr Jézus Krisztus mondata, hogy nem így van ám ez. És teljesen az ellenkezőjét mondja, az élet biztos, és a halál nem. Az élet biztos. Mi a valóság? Kinek a szava a valóság? A minap egy testvér bizonyságot mesélte, hogy megállt egy idős bácsinak, ő is a halálos ágya mellett, már 92 éves volt az a bácsi, és hitben járt 70 éve egy idős testvérről van szó, aki napok óta úgy feküdt ott az ágyon, hogy mintha nem is adott volna semmi életjelet, nem szólt már, nem nézett az ember szemébe, és amikor megállt ott az ágya mellett, egyszerűen csak kitisztult a tekintete, és azt mondta, hogy figyelj csak, megállt itt mellettem valaki, és azt mondta, hogy nincsen pokol, nincsen Isten, nincs mennyország. És csodálkoztak ott a család, mert ők azt hitték, hogy ez az ember már nagyon az utolsó napját éli, és nem hal, nem lát, és közben lehet, hogy kívülről úgy tűnt, de ő beszélgetett, és látott dolgokat, amiket meg mi nem látunk, és a sátán képes 70 éves hitben járás után is képes megállni az ember halálos ágya mellett, és a fülébe sugdosni hazugságokat arról, hogy megérte ez az egész, és mi lesz azután. Hála Istennek, mondhatta ez a testvér, hogy van pokol ugyan, de van Istenünk, és van számunkra mennyország. És igaz mindaz, amit az Úr Jézus mond. Ezt a mondatot, amit idéztem, ezt Jézus Mártának mondta, mikor útban volt Lázár sírja felé, és elébe sietett Márta, elkéstél, sajnos meghalt a mi testvérünk. És mondta Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet, és aki meghal is él, ha hisz én bennem. Hiszed-e, Márta? És aztán megállt a sír előtt, és azt mondta, jöjj ki. És aztán röviddel ezután felment Jeruzsálembe, eltelt csak egy hét, keresztre feszítették, meghalt miattunk, helyettünk, érettünk, de harmadnapra, ahogyan ő ezt megmondta, feltámadt. Az Úr Jézus elsőként, nem is úgy, mint Lázár, aki feltámadt a földi életre, hogy aztán majd újra meghaljon, de az Úr Jézus első zsengeként, dicsőségben feltámadt, hogy megnyissa számunkra is ezt a lehetőséget az örökké valóság elé. Mi hát a valóság? Hiszed-e ezt? A hinni szó az rendkívül fontos Jánosnál. Ami igéket eddig idéztem, vagy említettem, azokban is mindegyikben szerepelt ez a szó valamilyen formában, hogy hinni. 98 alkalommal szerepel ez az ige, ez a szó valamilyen formában ebben az evangéliumban, hogy hinni. De egyetlen egyszer sem szerepel az a szó, hogy hit. Csak az, hogy hinni. És ez már önmagában is jó, hangsúlyos felhívás a számunkra, hogy a hit az nem valami olyan dolog, amit a polcra téve kell csodálnom, hogy micsoda érték, hanem a hitet azt csinálni kell, abban élni kell, azt hinni kell. És csak akkor van ereje, akkor van haszna az életemben. Jézus a legfőbb gyökerét is az élet problémájának ebben foglalta össze, János 16.9-et idézem, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Milyen tömör ez is, mondhatnám, ez is egy dióhéjban megfogalmazás az élet második nagy igazságának, amit Pál úgy mond, hogy a bűn zsoldja a halál. Azok számára bűn zsoldja a halál, akik nem hisznek, mert ez a bűn, nem hinni. Hiszen ha hinnél, mondja az Úr Jézus, akkor meg sem halnál. Mert aki hisz én bennem, az ha meghal is él. Sok egyebet kiemelhetnénk még ebből az evangéliumból, mert rendkívül gazdag az üzenete. Ott vannak például azok a csak itt található mondatai az Úr Jézusnak, kijelentései, amik úgy kezdődnek, hogy én vagyok. Például, amit most idéztünk, ez is egyike ezeknek, én vagyok a feltámadás és az élet. És még összesen 7 ilyen van. Én vagyok a világ világossága. Én vagyok a jó pásztor. Én vagyok az ajtó. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Kihagytam még, igaz? Én vagyok a szőlőtő. És én vagyok a feltámadás, az élet. Ezek mind-mind olyan fontos kijelentések, és egyébként nagyon szervezetten János ezt felépíti, és egy egységbe tálalja elénk ebben az evangéliumban. Mind egyenként egy-egy mély kút, amiben most belemeríthetnénk, de igazából a zsidó füleknek, ennek a mondatnak az első bevezető része volt az, ami nagyon megütötte a fülüket. Hogy úgy kezdte Jézus, én vagyok. És ez az ő számukra, noha nekünk ez már annyira nem villan be, de egy zsidó embernek ez egyértelműen az azonosulást jelentette. Jézus Krisztus azonosította magát az egy élő Istennel, aki úgy mutatkozott be Mózesnek az égő csipkebokor mellett, hogy én vagyok, vagyok, aki vagyok, én vagyok, vagyok Isten. És az Úr Jézus ezt a kijelentést használta magára. Én vagyok. És szerepel még 7 olyan mondata az Úrnak ebben az evangéliumban, amikor nem valamivel folytatja, hanem csak úgy mondja önmagáról, hogy én vagyok. Csak itt találjuk ezeket ebben az evangéliumban. És hadd olvassam az egyiket, az utolsók közül a Gecsemánei kertben hangzik ez el, amikor fegyveres katonákkal mennek fáklyákkal Júdás felkeresni az Urat, aki tudjuk arcra borulva imádkozott, és kínok között vette magára a mi bűneinket. És így olvassuk a János 18:5-től. A Gecsemáné kertben történt, mivel pedig tudta Jézus mindazt, ami reá vár, előlépett és így szólt hozzájuk. Tudnélik a katonákra és Júdást körülvevő vallási vezetőkre. Kérdezte, kit kerestek? Azok pedig így feleltek, a názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Amikor azt mondta nekik, én vagyok, visszatántorodtak és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük, kit kerestek? Ők ismét ezt felelték, a názáreti Jézust. Jézus szólt, megmondtam nektek, hogy én vagyok. Úgy tűnhetne, hogy nincsen ebben semmi különleges. Megkérdezik, ki vagy te? Hát én vagyok az, akit kerestek. De az Úr Jézus, amikor ezt mondja, hogy én vagyok, akkor ezek a katonák fegyverestül, fáklyástól visszaestek és földre rogytak, elerőtlenedtek. Az Isten szólt, akit ők elfogni jöttek. Döbbenetes az Úr Jézus szájából ez a szó, hogy én vagyok. Feltettük a kérdést, mi a valóság? Az, amit én látok ebben a földi életben, és ennek az életnek a végét, vagy amit az Úr mond. Mi a valóság? Az igazi valóság, az igazi létező, az igazi, aki azt mondhatja magáról is, hogy ő van, az az mi Urunk. Nem is mi, nem az én életem bármi. Csak azért vagyok bármi, és azért lehet bármi reménységem, mert az ő élete lehet én bennem. Az egyedül értelmet adó élet, ami által mondhatom én is, hogy vagyok, létezhetem. Különben egy pára, ami elszáll a mi életünk is. De az igazi valóság, az az ő valósága. És láthatjuk, mennyire hangsúlyos Jánosnál ez a mondat, vagy ennek a gondolatnak a körbejárása, hogy az Úr Jézus, akit Isten a világba adott, az maga az Isten, Isten fia. És mondja egész konkrétan is ezt Jézus magáról, János 10:30-ból idézek, én és az Atya egy vagyunk. Még csak nem is azt mondja nyelvtanilag, hogy én és az Atya egyek vagyunk, hanem egy. Egy vagyunk. Mondja később, aki látott engem, az látta az Atyát. A János evangéliuma teli van olyan dolgokkal, amiket most bátran belelapozhatnánk, és ide tehetném, és kivesézhetnénk. Minden oldalára jut valami nagyon különleges, nagyon fontos. Például csak János az, akitől annyira jól ismerjük ezeket a mondatokat, bizony-bizony mondom néked, és aztán mond valamit Jézus. Nos, ezeket mind János írta így meg. És sorolhatnám még a történeteket, a kánai mennyegző, a samáriai asszony, a szőlőtő példázata, a lábmosás, a a főpapi imádság, a házasságtörő asszony, akire azt mondja Jézus, hogy az vesse rá az első követ, aki bűntelen közöttetek. Minden oldalra jut egy-egy olyan történet, amit csak Jánostól tudunk, és ami egy csodálatos igazságát tárja elénk az Úr Jézusnak. De éppen azért, mert olyan sok mindenben János különleges, éppen azért fontossá válnak azok a gondolatok is, vagy történetek, amit ő leír, ami megismételt történet, és a másik evangéliumokban is szerepel, hiszen, és kevés ilyen van, ahogy az elején szó esett erről, hiszen nem véletlen az, hogy János újra megismétli ezeket, és negyedszer is leírja. Külön hangsúlyt kap ezért. És például az egyetlen csodatétel, ami mind a négy evangéliumban szerepel, mert hogy János is megírta, az az 5000 ember megvendégelése. Beszélhetnénk tehát nagyon sok mindenről, mert egy igazi kincses bánya ez a könyv, ami adatott nekünk. Úgy fejezi be János az utolsó verssel, van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnánk egytől egyig, úgy vélem, maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket. És János írt még azért 3 levelet, később fogunk majd azzal is foglalkozni, és ő írta a jelenések könyvét is. Próbálta megírni, ami rábízatott, és nyilván, amit Isten a számunkra el akart örökíteni, az itt is van az igében. Mindamellett azt mondta János, nem tudok mindent megírni, mert ha mindent megírnánk, a világ sem tudná befogadni azt a sok mindent. Ott voltam mellette egy a 12-ből, mondhatná. Láttam, hallottam mindent, 3 évig a mesterrel jártam. Mondhatná, én egy voltam a 3 közül, akit különleges alkalmakon is maga mellé vett. És János ott volt azon a hegyen, ahol Jézus arca elváltozott dicsőségesre, és János ott volt külön félrehívva abban a 3 fős csapatban, akiket a Getsemáné kertben a legmélyebb nyomorúságában maga mellé hívott az Úr Jézus. És János volt az egyetlen, a szeretett tanítvány, akiről azt látjuk, hogy nem futott el, nem hagyta el a mesterét, hanem még a Golgotánál is ott volt, és látta őt. Nem tudtam megírni mindent, mondta János, de a lényeget olyannyira megírta nekünk, hogy ez, ami itt van, nem sok ez. Ez a néhány, 21 fejezet, ez is bőven elég ahhoz, hogy nekünk az egész életünket kitölthetné, és tanulmányozhatnánk, mégsem jutnánk a végére. Az Úr Jézus néhány mondatát összeszedve, hogyha csak azokat a mondatokat ollóznánk ki, amit az ő száját tényleg elhagyták, és nem a történetek, nem az események leírása, az ő tényleges szava, ha itt elhangozna egy magnóról, alig volna néhány óra. Nagyon kevés az az idő. És mégis az egész örökkévalóság kevés ahhoz, hogy mindezeket mi átérjük, befogadjuk. És hadd fejezzem be az ő mondatával a 6. fejezet 63-as verséből, amit ő mondott, azokra vonatkozva. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, szellem és élet. Ez az igazi valóság, amit őtőle tudunk meg. És áldja meg az Úr a mi életünket, a mi időnket, erőnket, energiánkat, hogy vegyük elő az igét, forgassuk haszonnal, és áldja meg a mi figyelmünket, a szemünket, a fülünket, hogy befogadjuk, és hogy jusson el az a szívünkig, amit üzenni akar, az ő életet adó szava. És ne csak a szívünkig, hanem a szívünkön túl jusson el a kezünkig, lábunkig is, hogy menjünk, vigyük, tegyük. ne csak a hitet önmagába lássuk értéknek, hanem higgyük valóban, és legyen ez cselekvő hit az életünkben, hogy János kapcsán ezt említettük. Áldja meg az Úr így az életünket.